11. fejezet. Pest is zenei ünnepeket szentelt Beethoven emlékének. Rómában még mindig zavaros volt a világ, ő tehát Magyarországon maradt. Az August család télire felköltözött Pestre, feljött Schwentner apát plébánoshoz ő is. Úgy beszélte meg Augustszal, hogy végére járnak a zeneakadémia dolgának, addig ő csak maradjon Pesten. A Beethoven ünnepségek nagy díszsel folytak le. Az ő Beethoven kantátáját is játszották. A főhangversenyt a Vigadóban tartották, ott volt a király, Albrecht és József főhercegek, Klotild főhercegnő, Eszterházy Pál hercegék, Andrássy Gyuláék, és még megszámlálhatatlan előkelőség. A tapsokon meglátszott, hogy a köztudatban már élénken elterjedt hazaköltözésének híre. Augustszal tehát nekifogtak a dolognak. A báró úgy vélekedett, hogy a parlamentben egyetlen ember döntő szavát kell megnyerni, és az Deák Ferenc. Az öreg úr, ahogy az ország széltében nevezte, nem vállalt miniszteri tárcát a kiegyezés után, de mint pártvezér, annál inkább megtartotta hatalmát. Ha ő akarja, a parlament meg fogja szavazni a zeneakadémiát. Az abbétát bejelentette magát az angol királynőben. Deák minden teketória nélkül azonnal fogadta. Egész egyszerűen bútorozott szállodai szobában lakott a nagyember. A király és a királyné aláírott arcképein kívül semmi sem mutatta, hogy milyen fontos valaki az a nehézkes, szuszogva mozgó, vidékies külsejű úriember, aki ott lakik. Soha még ilyen különböző két magyar nem állott szemközt egymással. Az egyik karcsú volt, szikár, dúshajú, szimpadias megjelenésű, a másik kopaszodó, elhízott és hanyag. Az egyik egész életét külföldön töltötte és 5 nyelvet beszélt, a másik sohasem kívánkozott idegenbe, és az idegen szó nagyon nehezére esett. Az egyik maga volt a mozgalom, a láng, a nyugtalanság, a belső hév, a másik mintaképe volt a nyugalomnak és a keleti bölcsességnek. De abban az egy pontban, amerről szó volt, megértették egymást. Nem csak én óhajtom, hogy ön hazajöjjön, hanem az egész ország. Nem lesz itt semmi nehézség. Szóval a zeneakadémia eszméje számíthat a párt támogatására. Feltétlenül. Csak az a kérdés, hogy a költségeket melyik esztendő költségvetésébe lehet leghamarabb beleilleszteni. Tartok tőle, hogy a jövő évi 71-es költségvetésben már nem megy. De bocsánat, mi csak 70 decemberében vagyunk. Éppen azért. Legjobb esetben 72-re tudjuk tető alá hozni. De ez ne zavarja. Andrássy majd kitalál valamit addig is. Andrássy mindig ki tud találni valamit. Beszélt már vele? Több ízben, de érdemlegesen most készülök hozzá is. Elbúcsúztak. Az öreg úr nagyot fohászkodva szedelőzködött fel a karosszékből. Nehezére esett a felkelés. De a híres művészt mégiscsak ki akarta kísérni. Az ajtóban ezt mondta neki. Szokatlan szóval búcsúzom öntől. Isten hozta. Már gróf Andrássy Gyulánál nem ment ilyen egyszerűen a dolog. Be kellett magát jelentetnie hivatalos úton. Akkor értesítést kapott, hogy ő nagy méltósága ekkor és ekkor várja. De a kitűzött időpont előtt értesítés jött a miniszterelnökségről, hogy a kormányelnöknek fontos államügyei jöttek közbe. Új határnapot közöltek vele. Akkor várnia kellett, mert a hercegprímás megelőzte. Végre nagy nehezen bejutott a magas, daliás, hullámosajú grófhoz, aki pazarképek, műtárgyak, tévedhetetlen ízlésű berendezés megvesztegető környezetében sietett eléje. Járása a jó táncost és jó lovast árulta el. Modorának lebilincselő közvetlensége a született nagyurat. És franciául úgy beszélt, mintha anyanyelvét beszélte volna. Hát csak ugyan igaz, mon cher, itthon fog letelepedni? Nagyon boldog volnék, ha lehetne. A akkor már is boldog lehet, mert alkalmam volt ő felségével beszélni a kérdésről. Milyen kérdésről, kegyelmes uram? A maga hazajövetelének anyagi lehetőségéről, kedvesem. Az a zeneakadémia, az nagyon szép terv. Ötvös báró nagyon örül neki. De nem tudjuk, hogy mennyi pénzt kapunk rá a közös pénzügyminisztertől. Ami biztos, biztos. Én javasoltam ő felségének, hogy adjon magának valamilyen módon címet és pénzt, mondjuk királyi tanácsosságot és pár ezer forintot. Akár mi lesz a zeneakadémiával, a magának minden esetre haza kell jönni. Tapasztalhatta itthon, hogy ezt a Vox Populi kívánja, a közvélemény, amely máskülönben óriási ostobaságokat szokott kívánni, de most kivételesen szép dolgot kíván. Bocsánat, kegyelemes uram, itt egy kis félreértés van. Rangom, nekem van elég, és a pénz iránt sohasem volt érzékem. Nem ezen múlik az én nagy vágyam megvalósulása, hanem azon, hogy mit csinálok én itthon. Ennél fogva nagyon megköszönöm a jó akaratot, amely valósággal meghat, de beszéljünk inkább a zeneakadémiáról. Andrássy Gyula gróf furcsálva tekintett az apjára. Hallja, kedvesem, maga igen ritka ember. Csodálom, hogy az a szék, amin ül, a meglepetéstől nem törik össze maga alatt. Azok, akik ott szoktak ülni, mindig több pénzt akarnak és kevesebb munkát. Maga meg fordítva csinálja. Nézze, kegyelmes uram, magának sok dolga van, és odakint sokan várnak. Ígérje meg azt a zeneakadémiát, és én megyek. Andrássy nevetett, felállottak. Hát jó, majd utána nézzünk, de most mi lesz, ha ő felsége mégis kinevezi magát, és mégis évjáradékot adományoz? Mert ezt most már nehéz visszaszívni, és el kell viselnie keresztényi türelemmel a pénzt is, címet is. Megpróbálom. Viszontlátásra. És végül beszélt a kultuszminiszterrel, Ötvös báróval is. Az egyetlen magas politikussal, aki 48-ban is miniszter tudott lenni, és 67-ben is. Ezt kissé melankólikus, szép férfiúnak találta, akinek hangja melegségében volt valami igen vonzó, modorában pedig az előkelő méltóság mellett valami finom és félénk tartózkodás, valami lírai mellékíz. Ötvös báró nagyon akarta az akadémiát. Sok kérdést intézett látogatójához a kellő szervezetre, a célszerű beosztásra, az oktatás irányára vonatkozólag. Látszott, hogy a legnagyobb szakembertől vesz most órát, és a hallottakat gondosan feljegyzi elméjében. A magyar zene életről általánosságban is beszéltek, és az abbé sok mindenféle gondolatát elmondta, mit kellene és mit lehetne csinálni. A Nemzeti Színházban is elférne egy külföldön nevelkedett jó karmester az én Erkel barátom mellett. És ki lehetne az? Hans Richter, elsőrangú tehetség. A vőm Wagner Richard fedezte fel, most Brüsszelben dolgozik, de tudtommal nincs állandó szerződése. Őt is haza kellene hozni, ha már benne vagyunk. Hogy hazahozni, a magyar? Persze, hogy magyar, a győri székesegyházi karnagy fia. Ötvös báró feljegyezte a Hans Richter nevet elintézendői közé. Aztán elbúcsúztak, de készszorításkor az abbé még mondott valamit. Egy gondolat még nyomja a lelkemet. Megmondhatom nyugodtan. Természetesen, hát azért vagyok itt. Kegyelmes uram, én csak szabadon tudok dolgozni, ha hagynak. Nagyon boldog volnék, ha a kormány biztosítaná nekem a munkám szabadságát, külső befolyásoktól való mentességet, szóval szabad kezet. Mert ha ezt nem kapom meg, akkor a Zeneakadémia vezetésének nagy-nagy kitüntetését huroknak fogom érezni a nyakamon. Ettől ne féljen, mester, az nem hurok lesz, hanem kényelmes és elegáns nyakra való. August tanácsára még egy hatalmassággal tisztázta jó viszonyát a magyar szabadkőművességgel. Az Egység a hazában nevű pesti páholyi tiszteletbeli tagságot kínált neki, és ő elfogadta. Istvánnal és másokkal. A maga reverendáján kívül még egyet látott a szabadkőművesek közt, a Horváth Mihály történetírójét, pedig azt hitte, hogy egyedül lesz. Róma nem nagyon szerette a szabadkőművességet, de ezzel most nem gondolt. Örült, hogy honfitársai között van. Vége a 47. tekercs első sávjának. Most tehát August Báron volt a sor, hogy a dolgot ne hagyja elaludni, hogy páratlan szorgalmazó képességével mindaddig járjon kultuszminisztériumi ügyosztály, pártkör és miniszterelnökség nyakára, míg azt a javaslatot csak ugyan beterjesztik. Ha előbb nem lehet, 72-re. Az abbé minden esetre elkezdte élénkíteni a pesti zenei életet. A plébánián minden vasárnap délelőtt házi hangversenyt tartott, amelyen meghívott vendégek vettek részt. Az első alkalomra elhívta Münchenből Noll professzort, hogy előadást tartson Beethovenről, utána Reményivel eljátszotta a Kreutzer szonátát. A következő hangversenyre lehívta Sophie Mentert, ezzel két napi öröngést okozván Olga Janinának. De felléptette Olga Janinát is, hogy lecsendesedjék, sőt a Reményi nyilvános hangversenyen, mikor az ő Orfeuszát játszották volna, de egy lemondás miatt az lehetetlenné vált, beugrott ő maga, és Olga Janinával négy kézre zongorán adták elő az Orfeuszt. A cserkesznő majd megbolondult az örömtől, belesült a zongora számba, botrán csinált, de fellépett. Dirigálta a filharmonikusokat is. A műsoron hajdani tanítványának Berta Sándornak is szerepelt egy Nászinduló című zenekari szerzeménye. A szerző, aki állandóan Párizsban élt, a háború hazaszorította, ott volt a próbákon. Ez volt az a fiatal magyar, akivel összekülönbözött egy római szilveszter estén a Bach-báró meghívása miatt. Berta Sándor még most is orrolt, amiért akkor összeszitta. Tavasszal aztán készülődött Weimarba. Ahogy utazásának ideje közeledett, Olga Janina egyre szótlanabb lett. Ezt nem tudta mire vélni, magában már beletörődött abba, hogy a cserkesznőt megint magával kell vinnie. De félt megkérdezni, hogy mi lelte. Tartott tőle, hogy ebből ismét baj sül ki. Végre Olga Janina előállott azzal a szerencsétlenséggel, amely a szívét nyomta. Nem mehetek Weimarba, mondotta, Rómába kell mennem. Úgy, mondotta az abbé boldogan, szívből sajnálom, és miért? Borzasztó dolog történt velem, elszegényedtem. Tessék, volt nekem bankszámlám Rómában, ha pénz kellett, csak írtam, hogy küldjenek. Sohasem számolgattam, hogy mennyi van, azt hittem örökké tart. Most értesítést kaptam, hogy nincs fedezet. Mindennek vége. Hát ezt nem értem, drágám. Maga folyton hangoztatta, hogy mérhetetlenül gazdag. Hát hogy van ez? Ne faggasson, semmi köze hozzá. Maga úgyse tud engem eltartani, nagyon jól tudom, milyen kevésből él. Nekem most Rómába kell mennem, rendeznem a dolgaimat. Holnap utazom. Eddig nem mondtam meg, mert az utolsó pillanatig csodát reméltem. De a csoda nem történt meg. Utazom. De egyet mondok neked, te átkozott, te imádott ember, aki tönkretettél, mert egész életemre megmérgeztél. Vissza fogok jönni, és megesketlek a leányod életére, hogy nem csaltál meg. És ha nem fogsz megesküdni, akkor megöllek. Most csókolj meg utoljára. Az abbé megkönnyebbült örömmel adta oda magát a cserkesznő vadcsókjának. Eskü követelését és halálos fenyegetését sokszor hallotta már, arra ügyet sem vetett. Csak a nagy és hirtelen fordulatnak örült, hogy ez a nagyon kényes teher most önként lehull a nyakáról. Nagy hálát érzett az asszony iránt, és ennek a hálának melegségét Olga Janina rosszul értette. Szerelemnek tekintette. tomboló boldogsággal búcsúzott, haját, kezét, lábát csókolta, arcát hóna alá fúrta, mintha csak bele akart volna olvadni a vadul imádott emberbe. És legvégső üdvözletként olyat harapott a szájába, hogy az abbé még napok múlva is sajgó ajakkal evett. De ezt a kis kényelmetlenséget boldogan viselte. Két esztendő zsarnoki kényuralma alól szabadult fel, könnyűnek érezte magát, repülni szeretett volna. Repült is, de újabb rabság. Mikor Weimarba érkezett, ott a másik Olga várta, Meyendorf báróné. A tüdőbajos báró nemrég meghalt, a gazdag özvegy ezt a várost választotta állandó lakhelyéül, ahol az abbét minden esztendő néhány hónapjában biztosan viszont láthatta. Már most az első alkalommal tudta érkezésének pontos idejét, amit az udvarnál nem volt nehéz megtudnia, és ott várta az állomáson tetőtől talpig gyászban. És az abbé első útja, miután a kertészetben lerakta holmiát, hozzá vezetett. Olga a kertészethez egészen közel vásárolt villát magának, azt már kényelmesen be is rendezte, a zongora fölé kiakasztotta az abbé képét, és a neki dedikált lisztszerzemény bekeretezett címlapját. Nappaliában is volt lisztkép, hálószobája éjjeli szekrényén is. Az abbé tudomásul vette a sors azon döntését, hogy most ez az asszony fogja magát minden lépésére ráakasztani. De ez legalább jól nevelt, előkelő úri hölgy volt, aki soha nem ejtett ki hangos szót a száján. Gorcsakov herceg kisasszonyt másképpen nevelték, mint a cserkesz párducot, akinek még friss emlékére is össze kellett rezzenni. Meyendorfné sokat tudott Wagnerékről. Elmondta, hogy Wagner óriási fába vágta a fejszéjét, külön színházat akar építeni, hogy ott a tetralógiát úgy adhassa elő, ahogy ő gondolja. Tausig segített neki a terv kidolgozásában, már tárgyalt építéssel is, és a költségvetés szerint az egész vállalkozás 300 000 tallérba fog kerülni. Ezt Wagner úgy gondolja összeszedni, hogy talál 1000 embert Európában, akik fejenként 300 tallért rendelkezésére bocsátanak. Ez az összeg a belépti díj a 4 estés előadáshoz, amelyet csak az aláírók nézhetnek meg. Már sok ilyen aláírót talált, és úgy látszik nyélbe is fogja ütni a dolgot. És hol lesz a színház? Hallottam, de elfelejtettem, valamelyik bajor kisvárosban. Ez volt minden, amit lányáról és vejéről hallott. A terv nagyon érdekelte. Gondolta Tausziktól, majd többet is fog hallani. Találkájuk volt Lipcsében egy hangversenyen. Oda meg is érkezett a hajdani csodagyermek, de rögtön ágyba kellett feküdnie, mert az úton nagyon rosszul lett. Másnap kitűnt, hogy tifusza van. Eleinte még remélni lehetett, hogy meggyógyul, aztán hirtelen rosszabbul lett, és egy éjszaka meghalt. De betegsége első napjaiban lázas csillogású szemmel sokat beszélt a csodálatos színházról. Wagner hosszú keresgélés után végre Bayreuthot találta alkalmasnak arra, hogy ott a színházat megépítse. Ódon hagyományú szép kis város ez a Bayreuth, és határában van egy alacsony domb, annak tetején a színház pompásan fog festeni. Egészen más lesz, mint a szokványos színházak. A klasszikus görög minta után épül, zenekarát láthatatlanra építik, a helyek mind egyformák lesznek. Ha minden jól megy, 2 év múlva már ámulni fog itt a világ a tetralógián. Lázas önkívületében is minduntalan a Bayreuthi tervet emlegette Tausig, de már nem fogja látni, ha megvalósul. Weimarban megtartotta a szokásos hangversenyeket, foglalkozott néhány újonnan jelentkezett tanítvánnyal, és estéit Olga bárónénnel töltötte. Közben szorgalmasan levelezett Pesttel. A Zeneakadémia ügye nagyon lassan ugyan, de haladt. Azonban cím és pénz dolgában Andrássy Gyula szavának állott. Weimarban megjött az értesítés, hogy a király Liszt Ferencet a zeneművészet terén szerzett érdemei jutalmazásául királyi tanácsossá nevezi ki, és részére évi 4000 forint tiszteletdíjat rendel. Ha ehhez hozzátette a Weimarban évente kijáró 3000 márkát és Kotta kiadásokból eredő csinos jövedelmeit, következendő öregségére eléggé ellátottnak érezhette magát, mert amilyen betegesen igényes volt Wagner, neki éppen annyira nem volt semmi igénye. Egyszerűen étkezett, semmiféle szenvedélye a szivarozáson kívül, ami pénzbe került volna, nem volt. Csak a puszta megélhetésre volt szüksége, ahhoz, hogy dolgozhassék, többre nem vágyott. Másfél esztendei távollét után köszöntött be megint Karolin hercegnőhöz, a Via del Babuinóra. De most is csak látogatóba ment, már is készülődött megint Pestre. Ez heves jeleneteknek lett okává. Karolin keményen kikelt a pesti terv ellen, mint már másfél éve is. Most már tudta, hogy hiába pöröl, panaszol, könyörög és átkozódik, semmi sem használhat semmit. De azért veszekedett nap-nap után, ha céltalanul is. Házsártos öregasszony lett belőle, akin különös bogarai most már végleg elhatalmasodtak. Szobáit nem engedte szellőztetni, amellett folyton szivarozott. A friss levegőt annyira gyűlölte, hogy ha látogatója érkezett, annak 10 percig várnia kellett az előszobában, hogy az utcáról behozott levegő elszálljon belőle. 10 perc múlva aztán a vendég belépett a nappal is befüggönyözött szobába, ahol ijesztően sűrű szivarfüst, ételszag és szellőzetlenség nehéz légkörében ott ült a különös asszony, délelőtt is lámpavilágnál, körülötte az egyházi könyvek, kéziratok és folyóiratok óriási halmaza. A füstös homályban ijesztően hatott a madár arcú, sárgás bőrű, villogó szemű Szibilla, amint látnoki hangon hirdette a pápaság isteni voltát és a gonosz világ rettentő elkárhozását, főként Wagnerét, akit olybá vett, mint valami antikrisztust, az abbé megrontására küldetett gonosz szellemet. Wagnerről sokat volt módja beszélni az abbének mással is. Bülow, aki a családi tragédia után Firencébe költözött, váratlanul lejött Rómába, hogy őt meglátogassa. Éppen 60. születésnapjára. Ezt az estét, miután Karolin hercegnőtől hamar elbúcsúztak, társaságban töltötték együtt. A lepantói érsekkel, a francia követtel és Theano herceggel vacsoráztak ötösben. Ezek az urak azonban korán elbúcsúztak, ők ketten együtt maradtak. Először a fájdalmas fordulat óta, és Hansból megindult a panaszos vallomás, mint a zsilipet repesztett áradat. De én nem értelek, Hans. Hát vak voltál te. Nem láttad, ami a szemed előtt folyik. Már az újságok is megírták, és te még mindig magad küldted Kozimát Tripsenbe. Én akkor félig őrült voltam, persze, hogy nem voltam vak, de annyira hittem mind a kettőben, hogy saját magamat kényszerítettem a bizalomra. Feltettem magamban, hogy Richard hű és tisztességes barát, Kozima pedig hű és tisztességes asszony. Ha ez a hit megdől bennem, akkor végem van. Ezért ápoltam ezt a hitet, mint egy eszelős, amikor már mindenki röhögött rajtam. Mentem karjaim közt ezzel a hittel, mint az elkőnig. Csodálom, hogy életben maradtam. És aztán a Richard emberi tisztességére akartam építeni. Azért bíztam rá a feleségemet, hogy ezzel tehetetlenné tegyem, hiszen akit ilyen vak bizalommal bíznak rá, ahhoz erkölcsi lehetetlenség nyúlnia. De ő ezen túltette magát. Gyűlölöd? Nem. Sokkal nagyobb művész, sem, hogy gyűlölhetném. Én gyűlölöm, szólt ekkor az abbé csendesen, de nem tudok nélküle élni. Mint halálig elvarázsolt. Látod, itt ülünk mi ketten, a világnak ma kétség kívül két legnagyobb zongora művésze. És ott van ő valahol messze Kozimával, akit kettőnktől elvett. Mégis rabjai vagyunk. Nem ember az, hanem démon. Emberben nem lehet ilyen rettenetes erő. Ha komponálok, tudod mi az? Szabadságharc Wagner ellen. Annyira odaadtam magam az ő bűvöletének, annyira elvett tőlem mindent, hogy megszűntem önmagam lenni. Úgy komponálok, mint aki egyedül kiabál a sötét erdőben, mert fél. És ha nem írtam volna a Faustot, a Dantét, a Tassót, meg azt a pár dolgot, egyszerűen végem volna. Azokra kell gondolnom, ha érezni akarom, hogy önmagam vagyok. De én nekem nincsenek ekkora műveim, hogy független lehetnék tőle. Én Wagnerbe belehaltam. Jött és elgázolta az életemet, a művészetemet, a boldogságomat. Most itt ül harmadiknak köztünk, csak róla tudunk beszélni. Jobb lesz, ha hazamegyünk. Hazamentek. Gyalogszerrel vágtak neki az éjszakának, jól esett a levegő. És az abbé azt gondolta magában, hogy csak ezzel a szegény, mellette baktató boldogtalannal tudott elbánni Wagner. Vele nem. Ő erős, ő önmaga. Ma 60 éves, de talpig férfinak érzi magát. Most is, töretlennek, egyenes hátúnak. Az a seb, amelyet Kozima jelent a lelkén, nagyon fáj, de el tudja viselni. A szegény Hans megrokkant vele. 40 éves és megtört aggasztján benyomását teszi. Bilov egy-két nap múlva visszament Firenzébe, és hiába csapott Karolin újabb és újabb jeleneteket, nem sokára ő is indult Pestre. Másfél esztendei távollét után 2 hónapot töltött Rómában, már is távozott megint. Pesten új lakás várta. Most már, hogy állandóan hosszabb időközöket szándékozott hazájában tölteni, nem akarta az apát plébános vendégszeretetét annyira igénybe venni. A Nádor utcában találtak neki lakást, a 20-as számú nemrég épült házban. Szerény kis tanya volt, amilyet kívánt, egyszerű, igénytelen, kényelmes. Inas is került a saját otthonhoz, egy Sipka Mihály nevű méltóságteljes magyar, aki katona évei alatt jól megtanulta a német szót, mágnás házaknál is szolgált, rá lehetett bízni mindent. Kellemes és nyugodalmas lett volna itt az élet, ha Olga Janina megint fel nem bukkant volna. Előbb nem maga jött. Vészhírek előzték meg. A New York-i Schubert kiadó cég írt levelet az abbénak. Óva intették, hogy New Yorkban most száll hajóra egy izgatott asszonyszemély, aki azt hangoztatta, hogy megy Lisztet megölni. Nem sokára egy párizsi ismerőstől jött figyelmeztető levél, valami cserkesz grófné most indul Pestre, hogy őt megölje. És ugyanekkor jött magának az izgatott asszonynak távirata, érkezem és mindketten meghalunk, Olga. Azonnal vinni kell a táviratot a rendőrségre, mondta August. Egy percet sem szabad késni, helyeselt Mihálovics. De ő nem engedte. Minden csak botrányt ne. És ha a félbolond nő csak ugyan meg akarja őt ölni, azt rendőrök úgysem akadályozhatják meg. Csak jöjjön, majd lesz valahogy. Jött is. Egy este betoppant, az abbé felállt és elébe ment. Nyugodtan és hidegen rátekintett. Bocsáss meg, szólt az asszony, azonnal sírva fakadva. Mindent megbántam. El akartam mind a kettőnket pusztítani, de most, hogy itt áll előttem, megint úgy imádom, mint régen. Mennyit szenvedtem. Miken mentem keresztül? Le se ültet? Tessék, parancsoljon, foglaljon helyet. Mit csinált maga Amerikában? Ne ott kezdjük. Előbb Rómában akartam pénzt keríteni. Elmentem Szemere magyar miniszter leányához, akivel maga ismertetett meg. Azt hittem gazdag. Kiderült, hogy éppen csak meg tud élni. Akkor utolsó pénzemmel elmentem Baden-Badenbe, és ott a játék kaszinóban elkezdtem játszani. Óriási vagyont nyertem már. Aztán az egész oda veszett. Akkor zálogba tettem az órámat, hogy úti költségért táviratozhassak Szemere Marinak. Elhatároztam, hogy Amerikába megyek. Küldött. Kimentem Amerikába, ott sem jutottam semmire. És akkor végig gondoltam az életemet, minden maga miatt történt. Ezt itt nem lehet kibírni, nekünk meg kell halnunk, de most, mondja még, szeret még. Na, kedves Olga, nekem ebből elég volt. Ne ájuljon el, ne fetrengjen a földön, ne kezdjen ordítozni, minden hiába, ennek vége. Az asszony felegyenesedett, bundája zsebéből táskát vett elő. A franci erősen figyelt, készen arra, hogyha revolvert lát, azonnal rácsapjon a kezével és elvegye. De Olga Janina nem revolvert vett elő, hanem egy kis barna üveget, amelynek oldalára halálfej volt rajzolva. Villámgyorsan kihúzta belőle az üvegdugót és hátraugrott, hogy franci mozdulatát kikerülje. Egy pillanat alatt felhajtotta, ami az üvegben volt, aztán hanyat vágta magát. Görcsösen rángatózni kezdett, de ezt nem elég jól csinálta, azonnal látszott, hogy színészkedés. Franci bekiáltotta az inast. Segítsen csak ezt a hölgyet talpra állítani! Válla alá nyúltak, erőszakkal felsegítették. Az asszony mímelte, hogy ájuldozik. Hol lakik? Kérdezte Franci. Az Európában, válaszolta gépiesen a nő. Gyerünk! Ez olyan szilárdan és határozottan hangzott, hogy Olga Janina engedelmeskedett. De azért játszotta tovább a mérgezettet, vonaglott, csuklott, nyögött. Mentek ki a kapun. Franci erősen fogta a karját, hogy el ne szabaduljon. Így vitte az Európáig. Ott bement vele a portáshoz. Ez a hölgy, aki itt lakik, rosszul lett. Hivassanak hozzá orvost. Azzal sarkon fordult és sietett a Mihalovics lakására. Az éppen készült lefeküdni, elmondta neki, mi történt. Aztán kesernyi és mosolyjal így szólt. Maga már megszokta, hogy kényes természetű ügyeket intézzen a családomban. Kérem, tegye meg nekem, menjen el ehhez a nőhöz és beszéljen vele, hogy mit, azt maga jobban fogja tudni. Mihalovics azonnal vette a kabátját, kalapját. Együtt mentek az Európáig, onnan az abbé haza, hogy várakozzék az eredményre. Mihalovics egy negyed óra múlva már becsengetett. Nincs semmi baja. Orvos volt nála éppen. Bejelentettem neki, hogy reggel a mester nevében fel fogom keresni. Ez volt az az üveg. Na, ezt minden esetre magammal viszem és megnézettem. Holnap reggel eljövök és beszámolok. Másnap délelőtt el is jött. Mindenek előtt bőrtokot tett le az asztalra, kinyitotta, revolver volt benne. Ezzel akarta az a bolond nő megölni a mestert. A revolvert külön erre a célra vetted. Azt gondolta, hogy előbb mégis megpróbálja magát visszahízelegni. És az eredmény? Elintéztem. Megmagyaráztam neki, hogy amennyiben nem utazik el rögtön, jó szántából, megyek a rendőrségre és lecsukatom. Elkezdett sírni és megtört. A revolvert is önként adta ide, még ma elutazik. Az orvosságos üveget is megnézettem, laudánum volt benne, elég gyenge oldat, ártalmatlan. Most még visszamegyek az Európába, magam akarom kivinni a vonathoz. Olga Janina még aznap elutazott. Mielőtt felszállt volna a vonatra, letört hangulata hirtelen megváltozott. Haragos indulattal fenyegetőzni kezdett, hogy az abbé még fog róla hallani. Hallott is. Már rég Weimarban volt megint, és a cserkesznőt el is felejtette. Ekkor Párizsból könyvet hozott neki a posta, unottan kezdte nézegetni. Egy kozák nő emlékei, írta Robert Franz. Hát ilyen nevű írót nem ismert. Az öreg német dalköltő pedig, akit ő szokott évről évre segélyezni, alig ha írta ezt a könyvet. Elkezdte olvasni, és már a második oldalon látta, hogy a könyvet Olga Janina írta. Kénytelen volt egy ültő helyében végigolvasni az egészet. Szívdobogást kapott a szégyentől, dütől és felháborodástól. Bár a könyv őt végig X-nek nevezte, senki sem ismerhette félre. A kulcsregény olyanokat állított róla, hogy csak a pénzes nőkhöz vonzódik. De amit róla írt, még hagyján, hanem vad düvel mocskolta valamennyi ismerősét, Karolint, Augustékat, Hajnaldot, Reményit, mindenkit. Augustnéről azt írta, hogy valaha szobalány volt, leányai sótlan vén leányok. Reményit undok piszkos fráternek írta le, a kalocsai látogatás leírásánál elmondott egy párbeszédet az érsekkel, amely sohasem történt meg, sikamlós részletekkel tele. Hát mit lehet az ilyen könyvvel csinálni? Hogyan álljon oda reverendába a bíróság elé, mondván, kérem, ebben az X-ben magamra ismerek, és a volt szobalány nem lehet más, mint báró August Antalné. Még aznap megtudta, hogy a weimari nagyherceg is megkapta a könyvet. Pár nap múlva megtudta, hogy a pápa is megkapta a könyvet. Megkapták az összes pesti és weimari ismerősök. És alig telt el néhány hét, új könyvet kapott Párizsból. Ezt ördögi ravassággal eszelte ki a cserkesz asszony, az új kötetnek ez volt a címe, egy zongora művész emlékiratai. Válasz volt az előbbi kötetre. Aki elolvasta, annak azt kellett hinnie, hogy ezt a választ a megtámadott Liszt Ferenc írta védekezésül. Körben fonttól írta meg a második kötetet. Ez mindent megcáfolt, ami az elsőben közömbös volt, és mindent elismert, ami az elsőben borzasztó volt. Ezt is megkapta a pápa, a nagyherceg, Karolin, August, Eduard, mindenki. Szívből sajnálom magát, mondta neki a nagyherceg, aki nála teázott. Meggondoltam az egészet fenség, és rendjén valónak találom. Ingyen az élet nem ad semmit. Ez az egy nő megfizettette velem mindazokat az örömöket, amelyeket valaha a hölgyektől kaptam, pedig sokat kaptam.